Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, és különös szeretettel és tisztelettel a mai közreműködőinket, Baski István énekművészt, akit Draskóczi László tanár úr, kedves testvérem és barátom fog kísérni orgonán, valamint Karácsonyi Violetta előadó művészt. Az ő jelenléte különös örömet jelent, mert hosszú idő óta újra itt lehet közöttünk életének egy nagyon nehéz szakasza után. Reméljük, hogy Isten a továbbit, ami most újra elkezdődik, ugyanúgy megáldja, mint a korábbi versmondásait. Az orgonát, illetve az éneket halljuk először. Mendelssohn Éliás című oratóriumából hallunk egy áriát Baski István előadásában. Köszönjük szépen! Közben, pontosabban egy héttel ezelőtt érkezett egy kérdés. Szeretném felolvasni, és megpróbálok válaszolni rá. Mire vezethető vissza, és hogy kezelhető a páros magány jelensége? Hogyan kerülhető el? Három kérdés van benne. Páros magány, általában nem azzal kezdődik egy kapcsolat, de sajnos elég gyakran oda vezet. A kérdés az, hogy hogyan jön létre. Egész röviden azt tudnám mondani, hogy kommunikációs probléma. Na de hogyan keletkezik ez a kommunikációs probléma? Eléggé szárteágazó. Úgyhogy lehetne erről egy külön alkalmat szervezni, lehetséges, hogy ősszel vagy valamikor ez meg is történik. Minden esetre ha valami bizalom, megrendülés történik, befejezik a kommunikációt. Néha védekezésül, néha így fogalmaznak az erről szóló írásokban, hogy falat építenek a házastársak, amely elválasztja őket egymástól. Képzeljünk el egy jelenetet, sajnos sokszor nem is kell elképzelni, mert esetleg átéltük már, hogy nagy feszültség keletkezett köztünk, az egyik fél kijelenti, többnyire a férfi szokott lenni, a veszekedéshez két ember kell, velem nem lehet veszekedni, kivonul. Én azt hiszem, hogy ennél agresszívabb megnyilvánulás kevés van, mert ha kivonul, akkor bennszorul a düh. A másikban még csak le se tudja vezetni. És hát a továbbiakban mint egy védekezésül kerülik a kapcsolatot, szélsőséges esetben haza sem megy, aztán hazamegy, és a legrosszabb az, amikor úgy elvannak egymás mellett, élnek szépen, esetleg a gazdasági közösség megmarad valamennyire, de már nem közös. Nem közös a lélek, nem közös a test sem. Élnek külön, egyedül, lehet, hogy tisztelik egymás köreit, ha egymás nem is. Hogyan lehet kezelni? Az első válasz az, hogy a kommunikációval. Nagyon jó, ha egy pár életében szokássá válik az, hogy beszélgetünk. Na de miről? Nem csak külső dolgokról, nem csak szervezési kérdésekről, nem csak arról, hogy mit kell vásárolni, vagy mit kell venni a gyereknek, vagy hova kell beiratni, hanem föltárulkozunk. Na most föltárulkozni az ember csak annak szokott, akiben bízik. Tehát ami megelőzi a zavart, az a bizalom megrendülése. Tehát tulajdonképpen a keletkezése a páros magánynak is ide vezethető vissza. Tehát nem a kommunikáció helyreállításával kell kezdeni, az jó, ha kialakítjuk azt, hogy rendszeresen beszélgetünk, hanem azzal, ami belül van. Tehát az egymáshoz való viszonyulásunkkal, az egymás iránti bizalmunkkal, ezzel. Ha ez megrendült, néha nehéz helyreállítani, néha segít egy külső segítség, lehet fordulni lelki gondozóhoz, vagy egy jó baráthoz, olyan valakihez, akihez mind a két félnek bizalma van, minden esetben lehet fordulni Istenhez. Neki mindent el lehet mondani, még be is panaszolhatom a páromat. Aztán ő lehet, hogy helyre tesz, és azt mondja, hát jó, igen, baj van vele, veled még nagyobb. Hát nem szabad belenyugodni ebbe, hanem foglalkozni kell a kérdéssel. Megelőzni legjobb, hogyha az érzelmek kezdenek kihűlni, nem újjon el a szeretet. Az érzelmek kísérő jelenségek. Hát, hogyha elkötelezettek vagyunk arra, hogy egymás javát munkáljuk, azt tegyük, ami a másiknak jó, hasznos, ha földerítjük a valódi szükségleteit, és igyekszünk azt betölteni, tehát gyakoroljuk a szeretetet, akkor a szeretetet kísérik a pozitív érzelmek. A szeretet nem érzelem, hanem érzelmekkel, pozitív érzelmekkel jár. Én azt hiszem, hogy erről szó volt talán az előző sorozatban. Hát egyelőre ennyit erről. A doboz most is ott van, úgyhogy lehet bele tenni újra kérdéseket ma is. Most pedig Violettát kérem, hogy azokat a verseket, amiket hozott mára, mondja el.
Füle Lajos háromsorosa után Szalkai Lajos versét olvasom fel, majd ismét egy Füle Lajos verset. Az az út. Förgetekben és forgó szélben visz az az út, az Isten útja. Lábainak pora a felhő. Tiszta patakot partjainál. Mint patakodra szomjas szarvasod, mint szarvas patakodhoz érve, amint szomjam tekies folyóidon oltom, mint szarvasod élek, ó én uram. S ha múltá aszott tegnapok csüggesztik a lelkem, a te holnapod éltet, mert nappal kiküldte kegyelmét az én uram, és éjjel éneke volt én velem. Imádság az én énekem életemnek Istenéhez. Van valakim, ki megbocsát, ha vétkezik szegény fejem, s bajomhoz is megérkezik. Ha messzire elkóborol szegény szívem, szeretete utolér, és visszaviszen oda, ahol testvér szívek vannak velem. Oda, hova kerítést von a kegyelem. Van valakim, ki még soha el nem hagyott. Van valakim, ki úgy szeret, ahogy vagyok.
Köszönjük szépen Violettának. Alapvető, ami ebben a versben úgy visszatér, van valakim. És szörnyű, hogyha nincs senkim. Egyedül. Senki nincs, akire lehetne számítani. Nincs senki, akihez lehetne szólni, amikor az emberben feszül valami. Meg kellene osztani a fájdalmat, meg kellene osztani az örömöt. Az is rossz, amikor az ember az örömét sem tudja megosztani. De ha van valakim, az nagyszerű. Van egy szép történet a János evangéliumában. Egy 38 éve beteg gyógyítása. Ebből az evangéliumi szakaszból többnyire ezt szokták kiemelni, ezt a panaszt, amit a beteg mond Jézusnak, nem tudja ki az a rabbi, addig még nem ismerte Jézust, azt mondja, nincs emberem. Az előbb páros magányról volt szó a kérdés kapcsán, lehetséges az is, hogy valaki házasságban él, és nincs embere. Mert nem lehet számítani a másikra. Mert a másikat nem is érdekli esetleg, hogy mi van vele, mi van benne. Olyan ez, mint amikor valaki egyedül marad egy kietlen pusztaságban, mondjuk egy mező közepén, sehol semmi, még búvóhely sincs, a teljes kitettséget éli meg ilyenkor az ember. Vagy ugyanezt a teljes kitettséget lehet megélni sok-sok ember között is. Van, aki a tömegbe szeretne elbújni. Hát nem lehet elbújni. A biztonságot keresi. Vörös Sándor egy verse is úgy a fülembe cseng. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsen engemet.
Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Hát a szikla kőből van. Talán a szíve is kő, de aztán mégis meghasad a szikla, mert azt mondja, én is égek, szenvedek. Én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szenvedek. A konklúzió, rejtőzködnöm nem lehet. Nos hát én azt gondolom, hogy a párkeresésnek egy fontos motívuma az, hogy az ember szeretne biztonságban lenni. Persze mi férfiak tudjuk, hogy a biztonságnak ára van. Személyes szabadságunk vész oda. Nem? Most már lesz valaki, aki mindenbe beleszól, aki beosztja az időmet, még hagyján a pénzemet, sok mindent, de legalább biztonságot ad, néha mély konfliktus ez. De azért mi is keresjük a biztonságot. Az asszonyokra meg kifejezetten jellemző ez, egy alapvető társas szükséglet a biztonság keresése. Tehát melletted biztonságban érzem magam, ez a cím ennek a mai alkalomnak. Látunk itt egy derék asszonyt, meg egy derék férfit, mind a kettő egyébként, mind a két kép egy holland festő, Hals műve, az egyik legjobb portré festő, Rembrandt kortársa, úgy körülbelül, ha jól tudom. Itt van egy asszony, és itt van egy férfi. Amit ő gondol magában, még párválasztás előtt a férjéről, az körülbelül a következő. A férjem legyen erős, egészséges, megbízható, én legyek minden gondja, velem törődjön akkor is, amikor más dolga van. Nem tudom, ráismerünk-e asszonyok erre a gondolkodásra. Egy darabig semmi baj nincs vele, nem? Itt az elején. Legyen erős, egészséges. Hát olyan kell. Erős, egészséges férfi fog engem megvédeni, mert én biztonságra vágyom. De biztonságra vágyik a férfi is, ez igazán férfias jelenség, még szakálla is van. A feleségem legyen házias, takarékos, gondoskodó, tiszta, dolgos. Ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, Úgy várja haza az urát. Nem éneklek, úgyhogy tessék maradni. Hát vannak elvárásaink a házassággal szemben. Jogos elvárásaink. Ezt a jogos szót én idézőjelbe tettem, bár ezeknek az elvárásoknak egy része valóban jogos. Úgyhogy az a kérdés, hogy mi az, ami jogos, mi az, ami nem, mi az, ami olyan elvárás, hogy el is várható, majd teljesedik, és mi az, ami nem. Minden ember természetes szükséglete, hogy biztonságban érezze magát. Mert itt éppen két gyereket látunk, de nagyon aranyosak. Olyan jó összekapaszkodni. Ki hogy van vele? Mondjuk, ha az ember egyedül van valahol, egy erdő közepén. Lehet ilyen? Hát azért ez ritkán szokott lenni. Egyedül egy szobában. Megnyugtató, ha valaki a közelben szuszok. Attól függ, kicsoda. De hogyha ketten megyünk ugyanoda már, az ember sokkal inkább biztonságban érzi magát. Én emlékszem arra az időre, amikor bombáztak. Hát ez hihetetlennek tűnik itt sokak számára, hogy volt ilyen. Akkor én 10 éves voltam, az óvóhelyen ültünk, és hallottuk a szőnyegbombázást. Összebújtunk. Attól egy csöppet sem lett kisebb a veszély. De könnyebb volt elviselni. Mégis szorongás oldó volt. Megfogni valakinek a kezét. Na, mondok egy olyan szituációt, amit sokan átéltek már. Ülök a fogorvosi székben. Na hát ez nagy bátorság kell, nem? Nagyon jó minden, egészen addig, amíg ugye nem kell zümmögni egy készülék, aztán közeledik egyre jobban. És az embernek ki kell nyitni a száját, közben arra gondolok, hogy hát igazán össze kéne barátkozni először, mielőtt itt a számban műveleteket végez. De hát azért átgondolom a dolgot, erre szükség van. Hallottam egy aranyos történetet nemrég. Egy kisgyerek ment el a fogorvoshoz, apukája vitte, nagyon félt. Nem az apuka, a kisgyerek. Sikerült rábeszélni, hogy beüljön a székbe, azután föltett a fogorvosnak 2 kérdést. Fogorvos bácsi, értesz te a foghúzáshoz? A fogorvos mondta, hogy igen, értek. És fogorvos bácsi, szeretsz te engem? Fogorvos mondta, igen, szeretlek, akkor kinyitom a szám. Na, azt hiszem, hogy világos az üzenet. Ahhoz, hogy nekem bizalmam legyen, és valóban biztonságban érezzem magam, ahhoz ez kell. Azt érezem, hogy szeret a másik. Legalábbis elfogad engem a másik. Ez a titka a dolognak. Na, erre vágynak az asszonyok. Asszonyok, hát nekünk is jó. Azért mi is. Ezt a verset, ami itt olvasható, ezt egy férfi írta. Tudod fejből?
Így is elmondhatom.
Elmondod?
Persze.
Akár ott, akár itt lehet olvasni.
De inkább most olvasom, mert nem készültem.
Radnóti Miklós, 2 karodban. 2 karodban ringatózom csöndesen. 2 karomban ringatózol csöndesen. 2 karodban gyermek vagyok. Hallgatlak. 2 karomban gyermek vagy te. Hallgatlak. 2 karoddal átölelsz te, ha félek. 2 karommal átölellek, s nem félek. 2 karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem. 2 karodban a halálon, mint egy álmon átesem.
Az igazi nagy biztonság a halálban az, hogy az ember tudja, hogy hova megy, hogy várja a mennyei atya. Na, de lépjünk tovább. Biztonságban érzem magam, mert, és most próbáljuk ezeket a gondolatokat szép lassan nyomon követni, egy kicsit azt is vizsgálva, hogy reális, vagy nem reális. Biztonságban érzem magam, mert bízom a hűségedben. Elvárható? Én azt gondolom, hogyha valaki nem bízik a másik hűségében, akkor nem fog hozzá menni feleségül. Vagy nem fog elvenni. Alapvető. Biztonságban érzem magam, mert Bízom abban, hogy mindig igazat mondasz. Gondolom, mindannyiunknak van tapasztalatunk arról, hogy ha valaki rendszeresen hazudik, és már azt is hazudja, hogy nem ő hazudik, hanem a másik hazudik, akkor abban már az ember nem vett bizalmat. Megszűnt. Így van ez nagy méretekben, országos méretekben, és így van ez személyes kapcsolatokban. Elvárható? Elvárható. Nagyon fontos. Mégis megtörténik az egy jó házasságban, hogy valaki egy kicsit szépíti a dolgokat? Nem tudom, volt ilyen? Hát ilyen bizonytalan bólogatásokat látok. Azért szokott történni ilyen. Biztonságban érzem magam, mert bízom abban, hogy évtizedek múlva is szeretni fogsz. Na, lehet ebben bízni? Hát lehet benne reménykedni, egy kicsit kezd lazulni a szilárd bizalom. És biztonságban érzem magam, hogy előnyödre fogsz változni, mert alakítható vagy. Hát igen, ahogy elnézem, van néhány olyan tulajdonságod, amin azért kellene faragni, hát mégis ezek az oknik. Már a tegnapi, hát csak megtanulod, hogy hova kell tenni. 2 év múlva már kezd megrendülni ez a bizalom. 4 év múlva már lemond róla, inkább ő teszi el. De bízott abban, hogy a javára fog változni, vagy bízik abban, hogy jó, hát most nehéz együtt elindulni valahová, mert képtelen időben elkészülni. Ismerős ez? De hát majd csak megtanulja a kedvemért, és hogyha szóvá teszem, azt mondja, hogy már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész leszek. Igen, tehát vannak dolgok, amik nem változnak olyan könnyen, vagy amik megváltoznak, és nem szeretnénk. Bízom abban, hogy mindig ugyanolyan egészséges és erős leszel, mint most. Hány éves is vagy most? 25? Mondjuk 85 évesen. Hát vannak szép 85 évesek. Én még nem vagyok annyi. Meddig reálisak ezek az elvárások? Érdemes elgondolkozni rajta. És hát itt, ami a változásokat illeti, hogy előnyödre fogsz változni, hadd jegyezzem meg, elég sok olyan asszonnyal találkoztam, akik meg voltak győződve arról, hogy alakítani tudják a férjüket. Sőt, már úgy mentek bele a házasságba. Hát van néhány hibája, legalábbis azt mondják, hát én még nem annyira látom, de azért férj nyersanyagnak nagyon jó. Hát majd fogom alakítani. Sok ilyennel találkoztam, de olyannal egyel sem, akinek sikerült. Elég kemény fából faragták a fiúkat, és nehezen alakíthatók. Majd faragok belőle kedvemre valót, hát nem megy. Mindezekkel szemben mi a valóság? Biztos lehetsz abban, hogy a társad nem lesz mindig olyan egészséges és erős, mint most. Illik ilyet mondani most itt nekem? Hát ez a valóság. Legalábbis jó esetben. Mi azt jelenti, hogy él elég sokáig. Ha elég sokáig él, akkor biztosan öregedni fog. biztos lehetsz abban, hogy alapvető tulajdonságai nem fognak megváltozni. A személyiség alap irányultságai nem változnak. Ha ő extravertált fajta, az marad. Átmenetileg lesz introvertált, hogyha nagyon sok csúnyát mondasz neki. Vagy ha introvertált, csak egy kis alkoholos terhelés hatására lesz extravertált. De az alapvető irányultsága nem változik. Vagy az, hogy rendes vagy rendetlen, ez egy nehéz kérdés. Ez is valahogy úgy hozzátartozik az emberhez. Nem érzi, van, aki nem érzi jól magát, ha rend van, akkor szorong. A másik meg akkor nem érzi jól magát, ha nincs rend. Nos hát az ilyeneket jó tisztázni, vagy akkor elfogadni egymást így. Lehet egy kis változás, de olyan nagyon sok nem. És biztos lehetsz abban is, hogy a szerelmi lángolás idővel mindkettőtökben alább hagy. Mit mondtam 2 héttel ezelőtt? Mennyi ideig tart átlagosan? 2 év, legalábbis Chapman könyvében ez olvasható. 2 év, aztán néha felszívható újra, de ez a szerelmi lángolás nem azonos az igazi szeretettel. Ez a szerelmi lángolás, ez kémia. Feniletilamin. Ez termelődik a limbikus rendszerben, és megy be a vérbe, amikor az ember olyan izgatott, meg felspannolt, és jönnek a pszichés jelenségek, a tudatbeszűkülés és a projekció. Egy ilyen átmeneti pszichés zavar a szerelem, de gyönyörű, meg szép verseket lehet írni. És az ember rezonál ezekre a versekre, ha hasonló állapotban van. De biztosak lehetünk abban, hogy ez a nagy lángolás elmúlik. És ami nagyon fontos, biztos lehetsz abban, hogy ő is esendő és kísérthető. Na jó, jó mondom, én minden ember gyarló, lehet, hogy még én is, de hogy a párom nem tökéletes, az felháborító, pedig nem tökéletes ő sem. Ő is az édenkerten kívül született. Lehet, hogy nem derültek ki még a hátrányos tulajdonságai, de csak lakjatok együtt egy darabig, ki fog derülni. Úgyhogy erre lehet számítani. Tehát az ember jellemében nincs biztos pont. Erre nem lehet említeni. Akkor hát aggódnom kell előre? A Biblia azt mondja, sőt maga Jézus mondja, hogy ne aggódjatok. De keressétek először Isten országát és az ő igazságát, azokat az igazságokat, amelyeket az emberről, többek között az emberről mond a Biblia, hogy milyen az ember, és mind ráadásul megadatnak ezek is néktek, mondja Jézus. Egy helyen azt olvassuk, hogy Jézus nem bízott bennük, mert tudta, mi lakik az emberben. Ő ismeri az embert. Nem írja azt, hogy az emberek egy bizonyos csoportjáról gondolta ezt. Az emberekről. Tudta azt is, hogy az ő legjobb barátai, akik kiemelkedtek abban az időben erkölcsileg, abból a társadalomból, azok közt is lesz olyan, aki azt is letagadja, hogy ismeri. Pedig ez történt. És ezek a nagy bátrak el fognak szaladni, amikor olyan nagyon ciki lesz a helyzet. Ez történt. Ismerte őket, szerette őket. Ilyen az ember. Úgyhogy megtörténhet, hogy akiben most nagyon bízol, mert nagyon szereted, és tudod, hogy ő is szeret téged, megtörténhet, hogy csalódni fogsz. Na hát ezek után lehet, hogy úgy fogtok hazamenni, hát ide se érdemes jönni, mert itt lebeszélnek minket a házasságról. Szó sincs róla, erre szükségünk van, de reálisan kell látnunk. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Ezt írja Jeremiás próféta, itt lehet olvasni. Nem arról van itt szó, hogy Isten azt megátkozza, senki sem átkozza meg. Az ember az Édenkertből való kiüzetés óta átok alatt van. Átok alatt vagyunk. De ha visszatérünk Istenhez, ha hozzáfordul újra a szívünk, akkor leszünk védelem alatt, és nem átok alatt. Úgyhogy hiába bízom emberben, akármilyen erős, akármilyen ügyes, pára az emberek élete. Olvassuk az egyik Zsoltárba. Igen, pára. Néha ezt megtapasztaljuk, és hogyha jól gondolkodunk erről, akkor hasznunkra válik. Ezt egyszer átéltem, most már nem is tudom hány évvel, van vagy 10. Azt mondták, hogy szívinfarktus. Aztán ott fektettek. És átéltem azt, hogy a szomszéd szobából valakit elvittek, egy nagy fém koporsóba, akik szállították, ez éjjel volt, csak ott mindig van egy kis félhomály. Megállapították elégedetten, hogy belefért, mert hosszú fiú volt az illető. Én túléltem, de pára az emberek élete, pára. Bármikor, bármelyikünk eltávozhat ebből a világból, és nem biztos, hogy az, aki már öreg és beteg, hanem az, aki következik. Ez régi bölcsesség. Ezt tudomásul kell vennünk. Na de van ebben a jeremiási szakaszban más is. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Folyóvíz, az élő víz forrása, maga Isten. Még egyszer idézzük most más kiegészítéssel ezt a mondatot a hegyi beszédből. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és egy versen lejjebb, ne aggódjatok tehát a holnapért. Aki most még csak jegyességben jár, ne aggódj a jövendő házasságodért. Hiába aggódsz. Majd a holnap aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Tehát mi a kérdés? Szeret? Nem az a kérdés, hogy szeretni fog? Most szeret? Most igazat mond? Mi van most? És a jövőre nézve, kiben bízunk? Bízunk egymásban? Igen. Bízunk egymásban, mert az Úr ad a társamnak és nekem valódi szeretetet, hűséget, és megtanít a küzdelemre, arra a küzdelemre, amely egymásért folyik, amely a kapcsolatunkért folyik. Nem megy munka nélkül. A társkapcsolat, a házasság meg különösen nem. Azt gondozni kell. A konfliktusainkat meg kell beszélnünk. Mindig eljön az az idő, amikor meg kell bocsátani. Nem tudom, hogy ki mennyi ideje házas, van, aki még házatlan. De rövid időn belül beszokott következni, hogy meg kell bocsátani. Ha már mondtam a következőt, tessék rám szólni. Egyszer egy gyülekezeti házasságról szóló sorozatban találtam azt mondani, hogy én egy olyan házaspárt ismerek, akiknél még nem volt konfliktus. Ez a kisebbik lányom házassága egy héttel ezelőtt volt az esküvőjük itt. Aztán hazajöttek a Nászútról, és mondtam neki, hogy Annácskám, ezt mondtam rólatok, erre ő elkomolyodott, és azt mondta, ez nem igaz, de győzött a megbocsáták. Hát hál' Istennek már sok éve győz náluk a megbocsátás, már eljutottak 5 gyerekig, és mindig győz a megbocsátás, most már nem csak egymásnak kell megbocsátani, hanem olykor a gyerekeknek is. Néha ezek az unokáim nekem is megbocsátanak. Meg kell bocsátani, és tovább menni, és tevékenyen szeretni egymást. Az azt jelenti, hogy kutatni a szükségleteit, és azt adni, amire valóban szükségük van. A jövőnk pedig az Úr kezében van. Aranyos ez a kép, nem? Hány ember fekszik itt? Hány? 3. Mégpedig így kívülről befelé lehet haladni, hogy ezek itt a legnagyobb lábak, aztán itt a közepe, és van itt 2 pici láb. Én azt gondolom, hogy ez a pici biztonságban van. Teljesen jól érzi magát ott. De azért ez azért lehetséges, mert ezek a nagyobb lábak is biztonságban érzik magukat egymás közelében. Egymás mellett, vagy netán egymáson, mert a helyzet az valahogy ezt sugallja. Tehát nem a társam erejében, szerelmében, jellemében bízom, hanem az Úrban, aki megőrzi szeretetben őt, mármint a társamat és engem. Az ő védelme alatt biztonságban érzem magam melletted, a párom mellett. Hát remélem nem értettük félre, nagyon fontos az egymás iránti bizalom, az kell ahhoz, hogy egymással, egymás mellett, egymás közelében biztonságban érezzük magunkat, de minden, ami az embertől telik, mulandó. De ami mennyei atyánk védő ernyője alatt élhetjük az életünket, a kapcsolatunkat is, akármi történik velünk. A kérdés doboz, ahogy említettem, most is ott van hátul, de direkt módon is lehet kérdést föltenni, ha valakinek most kérdése.
A szeretet az egy állapot.
A szeretet? Inkább tett. Szóval viszonyulás, hozzáállás vagy attitűd, amiből tett fakad. Talán így mondanám inkább. Én azt gondolom, hogy 2 alapvető mozzanata van, az egyik az elfogadás, a másik az önátadás. Ez a 2 alkot egységet. Azt jelenti, hogy én elfogadom a másikat, ettől érzi magát biztonságban. Mégpedig az igazi szeretet feltétel nélkül. Ahogyan Isten is engem elfogad, nem azt mondja, hogy na majd, ha jobb leszel, meg többet olvasod a Bibliát, akkor jobban foglak szeretni. Nem. annál jobban nem lehet szeretni, mint ahogy ő szeret. Tehát hiába lesznek jobbak a vallásos teljesítményei. Elfogad. Ugyanakkor önátadás, odaadom magam feltétel nélkül. Mit jelent az, hogy magam? A figyelmemet, az időmet, a törődésemet koncentrálok rá. Több ellentétpárt lehet itt egymás mellé állítani. Az egocentrizmus szemben az empátiával. Egocentrizmus magyarul énközpontuság. Tehát, ha azért választom, mert ő nekem megadja azt, amire szükségem van. Ahogy idéztem, nékem olyan asszony kell, haveteg is kelljen fel, stb. Ez nem szeretet, ez önzés. Így szeretem a mákos tésztát, mert nem vagyok tekintettel a mákos tészta érdekeire. De hogyha azt keresem, hogy mi jó neki, mire van neki szüksége, és én mit adhatok neki, és kiderül, hogy magamat kell adnom. Ami úgy realizálódik, hogy az időmet. Hát, ha nincs rá időm, hát akkor nem tudja, hogy szeretem. Honnan tudná? A gyerekeink is így vannak vele. Ha nem érek rá, leülni mellé, hát akkor hiába mondom, hogy szeretem, nem tapasztalja. Attól tapasztalja, hogy van rá időm, hogy érdekel, amit mond, tehát ott van a figyelmem, meghallgatom, és közös élményeink lesznek. Elmegyünk együtt bevásárolni. Annak idején elmentem velük szánkózni, már alig vártam, hogy tavasz legyen. Nem tudom, hogy kielégítő volt a válasz. Tessék!
Mitől kell megvédeni?
Ó, sok mindentől. Meg kell védeni a többi embertől. Persze, akkor az ember mondhatja, hogy a maga számára akarja megvédeni, de lényeg az, hogy biztonságot kell nyújtani neki. Anyagilag se aggódjék, ez manapság nehéz biztosítani, de ez is hozzátartozik. Tudja azt, hogy számíthat rám. Meg kell védeni minden káros befolyástól. Hogy jó lenne minden férfit megkérdezni, akinek felesége van, hogy ha rosszul lesz a feleséged, hova fogsz telefonálni? Tudja-e? Tehát meg kell védeni a rossz következményektől. Akkor hova fordul, mit csinál? És adott esetben meg kell védeni, bocsánat, ez jut eszembe, még az elhízástól is. Ugye odafigyelni a táplálkozására, egészséges életmódjára, szeretettel lehet figyelmeztetni. Ha nem hajlandó tornázni, akkor együtt tornázunk, lehet ilyeneket csinálni, meg jókat kirándulni, fölhívni a figyelmet néhány dologra, sok mindentől meg kell védeni. Megkérdezni, hogy hát mentél orvoshoz? Hát köhögsz. Nem. Akkor tenni róla, ugye, vagy a fogorvos, vagy akármi. Meg hogyha olyan feszült helyzetek lesznek, hogy közeledik a szülés, akkor meg különös figyelemmel ott kell lenni. Szóval sok mindentől meg kell védeni. Meg a lelki süllyedéstől. Tehát ez pedig úgy megy, hogy a férfi felelőssége, hogy legyen közös áhítatunk, imádkozzunk együtt, olvassuk a Bibliát. Állítólag ilyen problémája még Luthernek is volt, én nem tudom, én nem beszéltem vele, de olvastam, hogy nem volt megelégedve azzal, hogy Katalin asszony mennyit olvassa a Bibliát. De hát ugyanakkor Katalin asszony nagyon jó feleség volt, jó anya volt, meg jó vendéglátó volt, sok minden jó volt, és hívő asszony volt mind a mellett. Nem tudom, kielégítő volt? Hát nem egész. Nem teljesen? Hát ez őszinte beszéd. Ja, hát igen.
Sőt, még a férjét.
De még a férjét is, igen. Nem, szóval a lényeg az, hogy legyen fontos számunkra a másik, a társunk. Részesítsük őt előnyben magunkkal szemben. Ez gyakorlatilag nehéz, könnyebb mondani. És biztosítani számára azt, amire neki alapvetően szüksége van. Ez a lényeg a dolog. Igen?
Ezt ennél megkérdezni, hogy amiben a lányoknak fontos a biztonság, ezért fontos, hogy egy lány, amíg nem élünk együtt vele, mert nem a házastársunk, akkor haza is érünk.
Hát különösen, ha sötét van. Igen, csak nem szabad visszaélni ezzel a helyzettel, de a biztonságát azt jó biztosítani. Na látom, hogy most már erre fogsz hivatkozni. A Rádaiban is megmondták, hogy haza kell kísérjenek, hát nincs mese. Na hát, hogyha kifogytunk, akkor szeretettel hívok mindenkit a következő alkalomra. A komfort lesz a téma. Ugye komfortos élet, erre vágyunk. Hol a boldogság mostanában, barátságos, meleg szobában, Petőfivel szólva, hogy ezzel hogy vagyunk. Jó dolog az, de hát, ha van ennél nagyobb érték, akkor köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra!